Köszöntöm a hallgatókat, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunkban most először arról lesz szó, hogy az Izraellel kialakult háborús konfliktus ellenére sem várható, hogy ellenzéki erők veszik magukhoz a hatalmat Iránban. Vélekedett Sárközi Miklós iranista, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. A riporter Ignát Márk.
Abban ne reménykedjen senki, hogy jelen pillanatban Iránban egy nagy ellenzéki párt fog fölkelni. Tehát ilyen nincsen. Az viszont lényeges, hogy van egy csomó sértett ember, de szervezett ellenzéki mozgalomnak, ellenzéki nagypártnak nincsen nyoma. Az iráni társadalomban körülbelül azt látom, hogy 50% rendszerellenes, és körülbelül 50% a rendszernek az eltartottja. Jelen pillanatban egy rendkívül képlékeny szakaszban vagyunk, az iráni állam bizonyos funkciói felbomlásának vagyunk a szemtanúi, és valóban vannak annak jelei, hogy már nem tudnak mindent kontrollálni.
Mik ezek a jelek? Tehát mi az, ami megmutatja ennek a rendszernek, ennek a társadalomnak az ellentmondásosságát?
Ellentmondásosságnak nem mondanám. Ez egy helytelen kifejezés. Amikor egy államot egy ilyen katonai agresszió ér, amilyen most érte, akkor minden államban akadoznak a funkciók. Olyan dolgok vannak, hogy nem működnek a bankautomaták, nem tudnak az emberek pénzt felvenni, hogy az emberek nem férnek hozzá esetlegesen a bankszámláikhoz, akadoznak a benzinkutaknál, a sorbanállások vannak, hiszen az üzemanyag hiány kezd lassan föllépni az országban. Akadozik az internet, ami persze adott esetben az iráni rendszer eszköze is lehet, de jó eséllyel az őket ért rendkívüli katonai csapás hatására. Tehát az állam bizonyos funkciói kezdenek rogyadozni, bizonyos, aztán van arra is adatunk, hogy börtönökből szabadultak ki már rabok, mondjuk úgy, hogy krízis helyzet van.
Én az ellentmondásosságot inkább úgy értettem volna, hogy azért vannak Iránban sokan, akik kritikusak lennének, vagy kritikusak az iszlám köztársasággal, a jelenlegi iráni rendszerrel, de közben meg mégiscsak a hazájukat támadták meg.
Nézze, pontosan erről van szó. Számos olyan iráni, aki mondjuk a Mahsa Amini tüntetéseken részt vett, az iráni rendszer ellen lépett föl Iránban, ez a kurd, iráni kurd nő, akit meggyilkoltak pár éve, ezek most becsapva érzik magukat, ugyanis egyfelől nyilván megvan az iráni rendszer elleni ellenszenvük, de ezt az ellenszenvüket egyáltalán nem úgy akarják megvalósítani, hogy ehhez izraeli vagy amerikai katonai invázió törjön be az országba. Tehát számos olyan posztot látok az interneten, amelyen mondjuk kendő nélküli nők tiltakoznak az amerikai vagy izraeli beavatkozás ellen. Nagyon faramúci helyzetben vagyunk. Az irániak többsége jelen pillanatban a hazáját félti, a nemzetét félti, és azt látja, hogy nem a mostani rendszer hanyaklik, de ez egy olyan áron történik, hogy az országot is lerombolja.
Hogyan lehet ebből a helyzetből kijönni valahogy?
Nézze, itt egy nagy politikai játszma zajlik. Itt azt hiszem, hogy bizonyos előzetes tervezések alapján történt invázióról van szó. Ebből nagyon nehéz kijönni, ugyanis még mindig nem látszik az a terv, amiről ugye az izraeliek is beszélnek, hogy rezsimváltás legyen Iránban. Igen, érthető, hogy nekik ez kellene, viszont ahhoz, hogy kivel csinálnák meg, az nagy kérdés. Egyedül a saknak, az utolsó irányi saknak a fia bukkan föl az izraeli oldalon, mint lehetséges jelölt.
Azt tudni közben, hogy gyakorlatilag Iránban az 1979-es forradalom óta nagyjából majdnem, hogy személy szerint is ugyanazok vannak hatalmon.
Ez így van. Ez az egyik, a mai iráni rendszer fő gyenge pont, egyik gyenge pontja az, egy előregedett elitjük van, aki nem képes a valóságot megfelelően érzékelni. Hát elment a valóság ismerete az iráni rendszer mellett. Olyan emberek vannak hatalmon Iránban, akik már 79-ben is érett férfiak voltak. Most gondolja meg, hogy 46 évvel ezelőtt már felnőttek voltak, és még mindig a hatalomnak az ő kezükben van. Generációk nőttek föl, akiket kirekesztettek a hatalomból, és egy 79 körüli narratívát akarnak rájuk erőltetni még mindig. Ez a nagy probléma Iránban.
Említette, hogy ki lehet a következő generáció, hát köztük vannak olyanok, akik nem Iránban élnek, de mondjuk 50 éve nem Iránban élnek, és hát nem tudom, hogy Iránban van-e olyan csoport, réteg, aki ilyen szempontból szóba jöhet.
Mint politikus vezető az ország élére?
Ugye? Hát akár igen, vagy valami olyan ellenzéki erő, amelyik valamilyen módon vagy átveheti, vagy beépülhet a jelenlegi hatalomban egyfajta reformerőként.
Hát nézze, erre volt kísérlet az elmúlt 20 évben, 25 évben, hogy a mai iráni rendszert meg kellett volna reformálni, pontosabban ugye reformista elnökök, mint a Mohammad Khatami, vagy akár a Rouhani, vagy itt van az iráni ex-külügyminiszter, a Zarif. Ezek olyan figurák voltak, akik részben nyugaton éltek, vagy nyugati kapcsolatokkal rendelkeztek, megpróbáltak egy élhetőbb Iránt létrehozni, igazából azonban sem belülről a rendszernek a, nevezzük úgy, a magja, sem pedig a nyugati világ részéről nem kaptak igazi támogatást. Tehát sajnos azt kell látni, hogy ezek a reformista erők jelen például marginalizálódtak, sem az Iránban élő az Irán, emberek nem bíznak már bennük, sem mondjuk az izraeli-amerikai elitek nem bíznak bennük, és ők maguk sem képesek megragadni a hatalmat. Tehát én azzal sajnos nem tudok számolni, hogy ezek a reformista rendszerbarát erők egyszer csak megjelenjenek, mert őket egy kalap alá vette, például a nyugat is. A valóban szélsőséges, valóban masszívan nyugatellenes csoportokkal. Tehát jelen pillanatban egy patthelyzet van Iránban, ami a káosz és az anarchia felé tart. Ez nagyon nagy baj, mert egy Törökország méretű és potenciálú országról van szó. Olyan problémák léphetnek föl, mint migráció például, tehát olyan típusú az állam szétesésével járó mellékes, járulékos problémák tűnnek föl, mint emberek tömegei akarják egyszer csak Iránt elhagyni. Vagy hát nyilvánvalóan a polgárháború veszélye is fönnáll, hiszen mivel nem látjuk, hogy milyen jövőt képzelnek el az Iránnal foglalkozó nagyhatalmak, pusztán csak arra korlátozik a befolyásuk, hogy megdöntsék a mostani iráni rendszert. Ez egy nagyon kockázatos és nagyon veszélyes szituáció.
Az Egyesült Államoknak nem érdeke belesodródni az Irán és Izrael között kialakult fegyveres konfliktusba. Donald Trump inkább Amerika gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Vélekedett Csicsvan László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. A riporter Szabó Gergő.
Vannak hasonlóságok és különbségek. Különbségek pedig abból is adódnak, hogy a világpolitika megváltozott, a közel-kelet is folyamatosan átalakul, és hát maga az Egyesült Államok is. Én azt gondolom, hogy ebben a ciklusban az Egyesült Államoknak nem kiemelt prioritása a közel-kelet, hanem elsősorban Kínára kíván fókuszálni, és hát azonban a mostani események, az elmúlt napok eszkalációja az Egyesült Államoknak nyilván elvonja az energiáit diplomáciailag, és hát ezért katonailag is láttuk, hogy át kellett csoportosítani haderőket a Perzsőből térségébe. Tehát így az Egyesült Államok azt lehet mondani, hogy nem érdekelt abban, hogy belesodródjon ebbe a konfliktusba, abban érdekelt, hogy sikerüljön diplomáciailag lezárni ezeket az eseményeket. És ugye Trump többször mondta az elmúlt napokban, hogy kész folytatni Ománban a tárgyalásokat, és ugye vasárnapra tervezett 6. fordulót, azt végső soron az irániak mondták le. És úgy tűnik, hogy a Trump adminisztrációnak a tagjai között is kevesebb olyan híja van jelen pillanatban, akik nagyon Irán ellenesek lennének. Tehát ha megnézzük, Steve Witkoff a főtárgyaló, ő is alapvetően tárgyaláspárti, és hát azt gondolom Washington számára, és ezt a riádai úton is láthattuk, az üzleti lehetőségek nagyon fontosak, és különösen például Irán vonatkozásában említeném meg, amely lakossága ugye 90 millió fő körül van, hosszú évtizedeken keresztül szankciókkal sújtott ország. Ha az Egyesült Államok be tudna lépni az iráni piacra, technológiát szolgáltatni, akkor ez komoly üzleti lehetőségeket jelentene az Egyesült Államok számára. Hát sajnos most a fegyvereké jelen pillanatban a döntő szó, de azt gondolom, hogy tranzakcionális üzleti jellegű megközelítés jellemzi a Trump külpolitikát, és hát érdekel nyilván azért Izraelnek a támogatásába, tehát ebben a célban nem látok változást, ugyanakkor azért a részletekben azt is látni kell, hogy nem mindig esik egybe az Egyesült Államok és Izraelnek a célja vagy érdeke, és ez esetben akár éppen lehetnek nézeteltérések is ebben.
Ön szerint minek kell történnie ahhoz, hogy az Egyesült Államok beavatkozzon ebbe a fegyveres konfliktusba?
Hát én szerintem akkor fog beavatkozni, hogyha egyrészt Izrael olyan támadás éri, ahogy be kell avatkozni, vagy hogyha Irán olyan lépéseket tesz, amelyen megpróbálja belesodorni az Egyesült Államokat. Ilyen például, hogy a Perzsöböl térségében található amerikai támaszpontokat éri csapás, akkor el tudom képzelni, hogy az Egyesült Államoknak erre reagálni kell. Ugye itt Kuwaitban, Bahreinben és Katárban vannak jelentősebb amerikai támaszpontok. Összesen a Közel-Keleten jelenleg mintegy 40 ezer amerikai katona állomásozik, ezeknek nagy része az öbölben. Nyilvánvalóan, ha támadás ér amerikai katonai támaszpontot, arra az Egyesült Államoknak reagálni kell. De ugye nem véletlen már Rubio külügyminiszternek az a nyilatkozata pénteken, hogy a jelenlegi akciót elhatárolódik, és hogy ugyan tudomása volt erről az izraeli beavatkozásról, de lényegében az Egyesült Államok ebben nem vesz részt. Magyarán szóval az Egyesült Államok nem szeretne hosszú katonai konfliktusokba lekötni az energiáit, és azt egyébként Trump a riádi beszédében is elmondta, hogy a múlté mondjuk egy iraki háború, vagy afganisztáni háború, ahonnét ugye évtizede után sikerült az amerikai katonákat kivonni, és a katonai konfliktusnak, vagy a beavatkozásnak kétes eredményei vannak. Tehát ezért is gondolom azt, hogy az most ellentétes lenne az Egyesült Államok nézeteivel, hogy most egy rezsimváltás érdekében Irán beavatkozzon és katonailag esetleg végigvigye ezeket az eseményeket, miközben nyilván katonailag minden eszköze megvan ehhez.
Donald Trump az elmúlt időszakban nagyon sokat mondta azt, a megválasztás előtt a kampányban is, hogy mindenhol a békére törekszik, az orosz-ukrán háborút is mielőbb megpróbálja akár ő is lezárni. Most az elmúlt időszak nagyon sokat az újabb és újabb fegyveres konfliktusok kirobbanásáról szól. Mekkora ráhatása lehet világszerte ezekre a folyamatokra az Egyesült Államoknak? Mert hát láthatóan nem ez volt a cél.
Igen, azt kell mondani, hogy nem sikerült sem Gázát, sem az orosz-ukrán háborút, sem az iráni konfliktust jelen pillanatban lezárni. Ez bizonyos értelemben azt is mutatja, hogy valóban egy multipoláris világrend születésének a hajnalán vagyunk, hiszen végül is a globális hatalom az Egyesült Államok, de azért emellett ugye Oroszország, Kína, India és más államok is jelentős befolyással bírnak, és jóval bonyolultabbá vált a világ. Ráadásul azt kell látni, hogy annyira összetetté váltak a konfliktusok is, meg a világ is, hogy ezt maga egyedül az Egyesült Államok nem tudja jelen pillanatban menedzselni.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása nem pusztán hitvita, hanem vannak mögötte racionális érvek is. Erről is beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Ugrósdi Márton, a miniszterelnökség helyettes államtitkára. A riporter Exterde Tibor.
Vannak azok, akik mindenáron szeretnék az ukránokat bevenni az EU-ba, akár felkészültek erre az ukránok és az EU, akár nem. És vannak azok, akik azt mondják, hogy hát az Európai Unió mégis egy ilyen jogállam típusú szervezet, tehát vannak szabályaink, vannak feltételek, vannak olyan pontok, amiket teljesíteni kell, miért mondjuk a tárgyalási fejezeteket meg lehetne nyitni. Megint vallási hasonlatot hozok, elnézést, tehát az eredendő bűn az ugye már ott bekövetkezett, amikor 2023 végén az Európai Tanácson azt mondta az Európai Bizottságnak a vezetése, hogy van 7 feltétel, amit az ukránoknak teljesíteni kellene ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megkezdhessük. Ebből ugye 4 az ukránok nem teljesítenek, de kezdjük meg a tárgyalásokat. Tehát ugye innen indultunk, hogy az Európai Bizottság deklaráltan figyelmen kívül hagyta a saját szabályait, mert ugye politikailag ez fontos. És azóta az összes lépés erről szól, hogy hogyan lehet úgy, a szebbik szót fogom használni, meghajlítani a jogi keretrendszert, hogy érthessük úgy, hogy akkor ezt a feltételt ezt teljesítették. És itt azért már egy kicsit nagyobb a szórás az európai kormányoknak a véleményében is, mert igenis vannak azok, akik azt mondják, hogy ezt a folyamatot ezt nem lehet lerövidíteni. Tehát, hogyha az Európai Unió komolyan szeretné venni magát, és mondjuk a Magyarországot is tovább szeretné egzecíroztatni a jogállamiságnak a jelszava alatt, akkor legalább a saját szabályait tartsa tiszteletben.
Milyen Ukrajnával számolnak, ha egyáltalán előre gondolkodik bárki a háború után? Egy barátságos Ukrajnával, egy széteső Ukrajnával, egy fegyverekkel teljesen kitömött, és azt az Isten tudja, milyen irányba használni kívánó Ukrajnával? Milyennel?
Az első és a legfontosabb, hogy egy óriási nagy társadalmi megrázkódtatáson fog keresztül menni az ország, hasonló lesz, mint nekünk Trianon volt 100 évvel ezelőtt. El fogják veszíteni az országok egy részét, elveszítettek több millió embert, és nem tudjuk, hogyha véget ér a háború, akkor hányan fognak azonnal nyugatra menekülni, hiszen nyilván, akik majd leszerelnek a hadseregből, nem szeretnének még egyszer visszaszerelni, hogyha esetleg újra kitör a háború 3-5 éven belül. Tehát nagyon sok a bizonytalanság. Nem tudjuk, hogy hány ember fog ott lakni, nem tudjuk, hogy mekkora lesz a gazdaság, de az első és legfontosabb ez a nemzeti megrázkódtatás lesz, hogy ezt valahogy leküzdjék. És nagyon sok múlik azon, hogy hogy ér véget a háború, nagyon sok múlik azon, hogy milyen békét, ha egyáltalán bármiféle békét tudnak kötni az oroszokkal, és nagyon sok múlik azon, hogy milyen típusú újjáépítési ígéreteket fognak kapni a nyugattól, vagy adott esetben Kínától, hogyha véget ér a háború. Nagyon nehéz erre nyilatkozni, óriás nagy frusztráció lesz, több százer ember lesz, akinek van fegyveres múltja, akik majd munkát fognak keresni, el akarnak majd tudni helyezkedni, és azért szerintem a jugoszláv polgárháborúk után láttuk, hogy ez mivel jár, közbiztonságilag szervezett bűnözésben más területeken. Nagyon nehéz lesz ezzel megküzdeni.
Ukrajnában ismét felmerült a nők besorolásának kérdése. A Moszkvával folyó háborúban az ukrán fegyveres erők jóval kevesebb embert tudnak mobilizálni, mint az oroszok. Közben a nyugati szövetségesek sürgetik, hogy akár 18 éves fiatalokat is elvigyenek katonának. Svetnik Endre összefoglalója.
Ukrajnában ugyan nem kötelező besorozni nőket, de legkevesebb 62 ezer szerződéses szolgál, ezekből 4 ezer harcoló alakulatokban. A más a hadsereg számára hasznos hivatásokat űző nőknek regisztrálniuk kell. Ilyenek például a pszichológusok, az újságírók és a könyvtárosok. Az erről szóló törvényt még 2021 végén fogadták el. Tavaly decemberben pedig történt egy olyan próbálkozás, amelyet az első lépésnek neveztek afelé, hogy a létszámhiányt női katonákkal is ellensúlyozzák. Dmitro Razum a parlament a Ráda képviselője szerint ezt tartalmazza a 12.076-os a katonai kötelességekről és katonai szolgálatról szóló törvény, amely lehetővé teszi az egészségügyi és életkori feltételeknek megfelelő nők számára, hogy szolgálatra jelentkezzenek és átmenjenek az alapkiképzésen. Ezek után a nőket tartalékosként regisztrálnák. A képviselő sürgette a rendelkezés kivételét a törvényből. A Ráda egyik osztálya akkor úgy foglalt állást, hogy helytelen nőket sorállomány regisztrálni az alapkiképzés megkezdése előtt. Marina Bezukhla, az ukrán hadvezetés gyakran bíráló volt kormánypárti, immár független képviselő volt az, aki már tavaly is sürgette, hogy kezdjék meg a nők besorozását. Az alkotmány szerint nincs két különböző állampolgár, jelenleg jogsértő módon diszkrimináljuk a férfiakat, továbbá, ha nőket is besorozunk, akkor kevesebb férfit kell. Ez az egyik tényező, amiért ti férfiak támogatjátok a polgártársak mobilizálását, írta egy Telegram posztban. A képviselő most megismételte azt a véleményét, hogy be kell sorozni a nőket, úgymond a hátországban végzett feladatokra. Félerővel nem lehet háborút nyerni, írta megint csak a Telegramon. Arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte az ukrán utcákon még mindig úgymond sok egészséges, 30-as éveiben járó férfit látni, akit még nem hívtak be. Közben sok katona már 4. éve harcol. Ez nem tisztességes helyzet, írta. További megjegyzése, a megszálló elleni általános nemzeti ellenállás nélkül elveszítjük a háborút és az ukránok az államukat. Ukrajnából azonban időről időre érkeznek hírek arról, hogy a sorozó brigádok erőszakkal szednek össze embereket az utcákról, és hogy dühös polgárok megpróbálnak ellenállni. Előfordult már, hogy sorozó tiszteket megvertek, sőt az is, hogy megöltek. Ezek a hírek már a nyugati lapokban is feltűnnek, annak ellenére, hogy a politikusok és kommentátorok egy része vagy úgy állítja be, hogy az ukránok úgymond eltökélten ellenállnak az orosz agressziónak, vagy sürgetik az eddig vonakodó Zelenszky elnököt, hogy 18 éveseket is sorozzon be. A Telegráf nemrég arról írt, hogy vannak ukrán katonák, akik dezertálnak az egységükből, mert a parancsnokukat alkalmatlannak tartják, de most amnestiát fognak kapni, ha hajlandók más egységben harcolni. A Berliner Zeitung pedig azt említette meg, hogy a veszteségek és a dezertálások miatt került napirendre a nők lehetséges mozgósítása.
Az amerikaiak az első Trump adminisztráció óta azzal vádolják a kínaiakat, hogy szándékosan elárasztják fentanillal a piacaikat, hogy ezzel is az amerikai társadalmat gyengítsék. Erről is beszélt az Inforádiónak a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, Salád Gergely. Hangsúlyozta, hogy a fentanil a Kínára kivetett vámok egyik ürügyéül is szolgál. A riporter Kalapos Mihály.
A kínaiak a fentanil nevű drognak az előállításában kulcs szerepet játszanak, és ezért az amerikaiak közül sokan azzal vádolják, különösen ilyen populista politikusok, a kínaiakat, hogy szándékosan árasztják el az amerikai piacot droggal, és tulajdonképpen azt teszik, amit annak idején britek csináltak a kínaiak. Az ópium vonatkozásában.
Mi ebből az igazság, illetve egyáltalán milyen hatással van a fentanil válság az amerikai-kínai kapcsolatokra?
Fentanil az egy elképesztően gyilkos drog. Az Amerikában 18 és 45 év közöttiek körében a fentanil túladagolás a vezető halálok. Tehát tavaly előtt 76 ezer amerikai halt meg fentanil túladagolásban, naponta 200. És ennek a drognak a végleges verzióját általában Mexikóban kocsvasztják össze, de az alapanyagoknak a nagy része az Kínában készül. Ez egy laboratóriumból készülő drog, nem kell hozzá ültetvény, nem kellenek hozzá, nem tudom, mágföldek vagy gender ültetvények, hanem laboratóriumban lehet összerakni különböző alapanyagokból, és ezeknek az alapanyagoknak a túlnyomó többsége az Kínában készül. Itt a probléma az az, hogy ezek az alapanyagok, ezek gyógyszergyártáshoz is használhatók, sőt, maga a kész fentanil is használatos gyógyszerként, fájdalomcsillapítóként. Magyarországon is egy legális gyógyszerről van szó, csak persze szigorúan korlátozzuk. Ezért nagyon nehéz ellenőrizni, hogy mi az, ami legális, szerbe kerül, mi az az alapanyag, amiből drog lesz. Az biztos, hogy ezeket az alapanyagokat jó részt a kínaiak állítják elő, akik hát a világ legnagyobb vegyiparával rendelkeznek, és akár szándékosan, akár nem szándékosan, valószínűleg ebből az utóbbiről van szó, de tényleg úgy szerepe van ezeknek a kisebb-nagyobb kínai üzemeknek, laboratóriumoknak, vegyipari gyáraknak abban, hogy ennyi amerikai meghal.
És a kérdés második felére mi a válasz? Milyen hatással van a fentanil válság az amerikai-kínai kapcsolatokra?
Az amerikaiak folyamatosan, tulajdonképpen már az első Trump adminisztráció óta azzal vádolják a kínaiakat, direkt azért hunynak szemet a saját gyártóiknak a tevékenysége felett, hogy az amerikai társadalmat meggyengítsék. Ezért az amerikai politikai elit nyilván ahelyett, hogy a saját keresleti oldallal törődne és próbálná azt a társadalmi válságot kezelni, ami a fentanil válságnak az alapja. Ehelyett, hogy a kínálati oldal piszkálja, és egyfolytában a kínaiakat mindenféle szankciókkal, büntetésekkel sújtja. Most például per pillanat a kínai termékekre kivetett vámoknak egy jelentős része, nagyjából olyan 31%-os vámok vannak most érvényben amerikai részről. Ebből 20% az a fentanyl vám, amit kifejezetten azért vezetett be februárban, illetve márciusban Donald Trump, hogy a kínaiakat rávegye arra, hogy ellenőrizzék jobban a fentanyl kereskedelmet. Tehát még a kereskedelmi háborúban is fontos szerepe van, a vámoknak az egyik oka, vagy legalábbis ürügye, de hát nyilván a két oldalú kapcsolatokat azért jelentősen mérgezi az, hogy az amerikaiak bármikor felhozhatják és föl is hozzák, hogy hát a kínaiak tulajdonképpen mérgezik az amerikaiakat, és nem lépnek fel kellő eréllyel a saját gyártóik ellen. A kínaiak meg nyilván ezeket a vádakat folyamatosan visszautasítják. Ők meg azzal játszanak, hogy amikor az amerikaiak bármilyen másik területen tesznek valami olyasmit, ami a kínaiaknak nem tetszik, akkor rögtön közlik, hogy akkor jó, beszüntetik a drogügyi együttműködést, és mindenféle ilyen közös bizottságokat, meg munkacsoportokat nem hívják össze ez ügyben. Tehát ez egy teljesen eleven is élő vita téma két fél között.
De egyébként Kína tudna többet tenni, hogy mint drog ne jelenjen meg ez az amerikai piacon, vagy gyakorlatilag ez ellenőrizhetetlen?
Valamivel többet biztos tudna tenni, de gondoljunk bele abba, hogy Kína a világ vegyipari termelésének majdnem a felét adja. Tehát elképesztő méretű iparágról van szó. 160 ezer olyan gyár van a statisztikák szerint Kínában, amely gyógyszer alapanyagokat állít elő, és ezek csak a legálisak. Most az, hogy ennek a 160 ezer legális üzemnek az árnyékában hány 10 000 vagy 100 000 ilyen kis illegális laboratóriumoska működik, vagy hogy ezek a legális üzemek elléküzemágban termelnek-e drogokat, vagy drog alapanyagokat, azt elképesztő nehéz ellenőrizni. Ráadásul a fentanil az nagyon hatékony drog, tehát az egész észak-amerikai éves drogfogyasztás felférne 3 hát ilyen pick-upra, ilyen kis teherautóra, tehát elképzelhető kis mennyiségről van szó. Ráadásul ugye Kínából Mexikóba szállítják ezeket, ez lényegében lehetetlen, tehát itt azért a keresleti oldallal kéne valamit tenni.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.